Szlankó Violával, az SOS Gyermekfalvak munkatársával Prontvai Vera beszélget.
Az SOS Gyermekfaluról már többször hallhattunk itt a Mária Rádióban. Néhány mondattal esetleg mutasd be a működését, illetve a küldetését.
Sziasztok, köszönöm a meghívást. Az SOS Gyerekfalvak Magyarország az egy gyerekvédelmi alapítvány. Három területen van jelen, vidéki területeken, Kőszegen, Kecskeméten és Orosházán. Ez egy nemzetközi alapítvány, amit Budapestről koordinálunk. Nevelőszülőket alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy nevelőszülők nevelnek gyerekvédelmi gondoskodásba került gyerekeket, vagyis azokat a gyerekeket, akit ki kellett emelni valamilyen okból a családjukból. Történetileg a szervezet már az első világháború óta jelen van, akkor alapította egy osztrák ember azzal a céllal, hogy az árván maradt gyerekeket és az özvegyeket valahogy így egybe tartsa. Akkor ez egy ilyen progresszív szemléletnek számított, hogy a gyerekek, akik elvesztették részben a szüleiket, ne nagyobb intézményekbe kerüljenek, hanem egy ilyen családalapú gondoskodásban nőjenek föl úgy, hogy az özvegy asszonyok nevelik az árván maradt gyerekeket.
Hogyan kerülnek hozzátok ezek a gyerekek?
Magyarországon gyerekvédelmi gondoskodásba az kerül, aki először is valamilyen szempontból veszélyeztetett. A veszélyeztetettség kategória az egy kicsit ilyen homályos kategória egyébként a gyerekvédelemben, de a törvény úgy írja le, hogy a testi, lelki, szellemi, erkölcsi fejlődése valamilyen módon akadályoztatva van. Hogy ne beszéljek ilyen rébuszokba, ez azt jelenti, hogy mondjuk olyan helyzetben él a család, ami egyszerűen nem megfelelő környezet a gyereknevelésre. Itt azért leggyakrabban a bántalmazás, elhanyagolás, szexuális abúzus, ezek az okok, amik felmerülnek. Úgy kerül a gyerekvédelem látóterébe a gyerek, hogy az alapellátásból, vagyis mondjuk óvoda, iskola, orvosi ellátás, védőnő, úgy értékeli, hogy nem megfelelő környezetben van a gyerek, ilyenkor a család segítő vagy a gyerek jólét megpróbál segíteni első körben, illetve készítenek egy tervet a családra, hogy hogyan tudnák rendezni a helyzetüket. De hogyha ez nem sikerül, akkor sajnos kiemelésre kerül a gyerek, ami azt jelenti, hogy a gyámhivatal eldönti, hogy a gyereket nevelésbe kell venni, és ő dönt aztán a továbbiakról a gyerek sorsát illetőleg, vagyis hogy hova kerül ez a gyerek, milyen ellátást kap, mennyi időre kerül úgynevezett átmeneti gondoskodásba, mert a gyerekvédelmi gondoskodás átmeneti gondoskodás, vagyis minimálisra kell szorítani azt az időt, amíg a gyerek nálunk vagy egyéb gyerekvédelmi intézményben van, meg kell próbálni arra törekedni, hogy vagy visszakerüljön a családhoz, a vér szerinti családjához, hogyha rendezték a körülményeiket, vagy pedig örökbefogadó szülőkhöz.
Jelenleg hány gyermekkel foglalkoztok?
Az SOS egy viszonylag kis alapítvány az egész gyerekvédelmi szkénában. 22 ezer gyerek van egyébként állami gondoskodásban Magyarországon, mi 400 gyerekkel foglalkozunk.
22 ezer?
Igen, ez mindig egyébként minden társadalomban nagyjából az 1%-a a gyerekeknek.
Nagyon magas szám. Soknak hangzik.
Ez egyébként összhangban van az Európai Uniós, meg európai átlaggal. Már évtizedek óta 1% körül mozog az a szám, aki nem tud felnőni a vér szerinti családjával. Igen, mindenképpen magas ez a szám.
És akkor eltölt nálatok néhány évet, és ezt követően ő vagy örökbefogadó szülőkhöz kerül, vagy egy másik állami intézménybe?
Nem, többnyire, ha minden jól megy, akkor gondozási helyet már nem vált, tehát azt az időt, amit állami gondoskodásban vagy gyerekvédelmi gondoskodásban tölt, azt egy helyszínen tölti. Nálunk nevelőszülőknél egyébként ez úgy néz ki az SOS gyerekfalvaknál, hogy van három gyerekfalu, 10-12 családi házban laknak a nevelőszülők, ezek az SOS által fenntartott ingatlanok, és nagyon szép családi házak egyébként kerttel, és minden családi házban egy nevelőszülői család él általában 4-5 gyereket nevelnek. Ez az úgynevezett gyerekfalu modell, és ezen kívül van úgynevezett külső hálózat, ami azt jelenti, hogy egyáltalán nem ebben a falu közösségben élnek tulajdonképpen, hanem a saját ingatlanjukon nevelik a gyerekeket. Ebből a típusú gondozásból is van most már 32 nevelőszülői családunk. Összesen egyébként 72 nevelőszülővel dolgozunk. És átlagosan Magyarországon gyerekvédelemben körülbelül 5 évet tölt a gyerek, úgyhogy ezt az időt kell arra kihasználni legfeljebb, minél rövidebb ez az idő egyébként, annál jobb, de ez a tapasztalatok szerint általában 5 évre húzódik. Ezt az időt kell kihasználni arra, hogy a gyerek a legkevésbé sérüljön, annak ellenére, hogy távol van a vér szerinti családjától, Itt szakemberek foglalkoznak vele, ugye a nevelőszülői gondoskodás az nagyon hasonlít a vér szerinti szülőtől jövő gondoskodáshoz, tehát hogy ugyanúgy neveli 0-tól 24-ig egy akár a saját családjába illesztve ezt a gyereket, és megpróbálja mondjuk kompenzálni azokat az éveket, vagy azokat, ha traumáról van szó, akkor traumákat, amiket a gyerek kénytelen volt elszenvedni, és akkor fel kell mérni mindig az a helyzet, hogy a szakemberek akár a gyámhivatalból, akár tőlünk, ha minden jól megy, együttműködnek, és megpróbálják eldönteni, hogy mi a gyereknek a legjobb. A gyerekvédelmi törvény szerint mindenképpen az az ideális, hogyha hazakerül, akkor az az első fókusz, hogy a család helyzetét kell valahogy rendezni, mondjuk, hogyha lakhatási problémák vannak, akkor ezzel kell foglalkozni, hogyha alkoholbetegség, akkor ezzel, ha munkanélküliség, akkor az van a fókuszban, tehát azért többnyire ezek az okok generálják a kiemelést. Nyilván, ha bántalmazás, szexuális erőszak van, vagy mondjuk súlyos elhanyagolás, és a szülők attitűdje nem változik a gyerekneveléssel kapcsolatban, akkor nem az a fókusz, hogy hazakerüljön a gyerek. És akkor az örökbefogadás is felmerülhet, de ehhez persze az kell, hogy a szülő lemondjon a gyerekéről.
Hogyan válik valaki nevelőszülővé?
Nevelőszülővé válni tulajdonképpen viszonylag egyszerű. A legnehezebb része szerintem a döntés, hogy valaki arra vállalkozik, hogy ő nevelőszülő lesz, ugyanis akinek van saját gyereke, az pontosan tudja, hogy a saját gyereket is, egyet-kettőt nagyon nehéz felnevelni, akivel általában azért nincs akkora probléma, mint ezekkel a gyerekekkel, akiknek nagyon nehéz sors van a hátuk mögött. Akinek van saját gyereke, az pontosan tudja, hogy egy-két gyerek is már meg szokta terhelni a szülőknek a lehetőségeit, idegrendszerét, stb. Úgyhogy nehéz 4-5 olyan gyereket nevelni, akik egyrészt nem a saját gyerekeink, másrészt meg traumatizált gyerekek, de mégis nagyon értékes, meg nagyon hasznos, meg szép történetek születnek ezekből a munkákból. Úgyhogy először is ugye van egy döntés, hogy az ember azt gondolja, hogy ő erre képes, szeretne tenni a társadalomért, érez egy ilyen közösségi felelősségvállalást azokért a gyerekekért, akiknek a legnagyobb szüksége van a gondoskodásra. És akkor van egyébként néhány jogszabály által előírt kritérium, ilyen az, hogy minimum 24 évesnek kell lenni, büntetlen előéletűnek, személyiségét és fizikai állapotát tekintve egészségesnek kell lenni a nevelőszülőnek, illetve el kell végezni egy nevelőszülői képzést, amit jogszabály ír elő, ez egy 240 órás képzés. Mi a szervezetben elég komplex kiválasztási folyamatot csinálunk ezzel kapcsolatban, tehát van egy viszonylag részletes személyiségprofilunk, amiről azt gondoljuk, hogy ezeknek a tulajdonságoknak meg kell lenni a nevelőszülőben. Ilyen például az, hogy egészségesen tudjon kötődni a gyerekéhez, tehát ne legyen az, hogy ő mondjuk a saját érzelmi szükségleteire elégíti ki a gyereket, tehát hogy ne mondjuk a saját traumáját próbálja azzal gyógyítani, hogy ő most valakit nevel, tehát hogy egy ilyen egészséges kötődésre alkalmas legyen, nyilván legyen jó teherbírású, mert akár fizikailag is nagy feladat 2-3 gyereket nevelni, legyen humorérzéke, legyen optimista, a stressz kezelésben legyen jó, legyen mondjuk egy, én azt nagyon fontosnak tartom, hogy legyen egy olyan támogató közösség körülötte, vagyis barátok, család, aki tud neki segíteni, hogyha akár elfárad, akár túlságosan nehéznek értékeli egy-egy napot, akkor tudjon segítséget kérni. Sok személyiségvonást vizsgálunk, de azért a legfontosabb az mégis a motiváció, tehát az a része a nevelőszülői profilnak, hogy ő ezt igazán szeresse csinálni, tehát képes legyen adni ezeknek a gyerekeknek.
Mennyire problémások ezek a gyerekek? Tehát még azok a, nem tudom, magatartás zavarok, amikkel esetleg számolni kell egy olyan szülőnek, aki ezt örömmel vállalja.
Tehát, hogyha figyelembe vesszük a gyerekeknek az előtörténetét, legtöbbször azért súlyos traumákat szenvednek, mire oda kerülnek, hogy kiemelik őket a családtól, illetve maga a kiemelés is egy újabb traumát jelent neki, mert hiába nem volt ő objektíve sokszor jó körülmények között, attól még az, hogy hirtelen kiemelik abból a közegből, amiben ő addig szocializálódott, azt el tudjuk képzelni, hogy milyen plusz törést okoz a gyerek életében, akár mi felnőttek is, ha belegondolunk egy egészséges, vagy viszonylag egészséges felnőtt személyiség, hogyha elköltözik, vagy radikálisan megváltozik a munkahelyei környezete, a barátai, akkor milyen nehéz nekünk azzal szembenézni, és akkor azok a gyerekek, akik ráadásul előtte nagyon hányattatott dolgokon mentek keresztül, azoknak ez végképp egy nagy kihívás, úgyhogy ezt a részét nem lehet szépíteni. Ezek a gyerekek mindenképpen sérültek, és problémásabbak ennek okán, mint mondjuk egy átlag gyerek. De azt is hozzá kell ehhez tenni, hogy azért a gyerekek nagyon rugalmasak, nagyon jól reagálnak arra, hogyha őket szeretik, vagy ha érdemben foglalkoznak velük. Tehát azért itt van néhány dolog, amit ha megcsinálunk, akkor nagyon sokat tudunk javítani a helyzetünkön. Tehát ha már maga a kiemelés például el van magyarázva a gyereknek, hogy miért történik ez vele, hova kerül, mire számíthat, kivel lesz az elkövetkezendő időkben, akkor az a bizonytalanságot például már csökkenti benne, illetve hogy a nevelőszülő tényleg képes arra, hogy őt megnyugtassa, képes olyan körülményeket teremteni, akár érzelmileg, akár fizikailag, amiben ő megnyugodhat, vagy kivirágozhat, tényleg, akkor viszonylag gyorsan jól szoktak erre reagálni, és ez mondjuk látszik az ő viselkedésükön, vagy érzelmi viszonyulásukon is. Ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy ez nagyon fontos az SOS gyerekfalvaknál, hogy mi, amikor elhelyezünk egy gyereket a nevelőszülőnél, akkor nem hagyjuk magára, tehát akkor nem az van, hogy na itt van egy probléma csomag, és akkor ezt old meg, hanem nagyon sokat foglalkoznak a nevelőszülőkkel a szakembereink, van nevelőszülői tanácsadó, pszichológus, fejlesztő pedagógus. Tehát egy csomó szakember akár a gyerekkel, akár a nevelőszülővel nagyon sokat foglalkozik, és van szupervízió, ami azt jelenti, hogy a nevelőszülő egyéni, meg csoportos szupervízióban is részt vesz, amikor megosztja a többi nevelőszülővel, vagy a szakemberrel azt, hogy aktuálisan mi okoz neki nehézséget, mi okoz neki gondot. És akkor ez egy állandó kapcsolat tulajdonképpen a szakemberek és a nevelőszülők között, illetve a szakemberek és a gyerek között, úgyhogy nem egyedül viszi a terheket a nevelőszülő. Ezt egy kicsit tényleg úgy kell elképzelni a nevelőszülőséget, mint bármelyik más segítő szakmát, csak talán nagyobb így az érzelmi bevonódás része, vagy hát szükségszerűen nagyobb, hiszen együtt él a gyerekkel, és kicsit így a pót szülője az adott gyereknek, de hogy ő egy ilyen csapatban van, akikkel együtt segít a gyereknek, és azért így módon nem lehetetlen megbirkózni a feladatokkal.
Általában hány évesen kerülnek hozzátok?
Hát erre nem tudok statisztikát, de nagyon változó, tehát gyerekvédelmi gondoskodásban 0-tól 18-ig lehetnek a gyerekek ma, hogyha dolgozni kezd, akkor 18 éves koráig, de ha tanul, akkor akár 24 éves koráig is. Ez teljesen változó, tehát 0-tól tényleg 18-ig kerülnek hozzánk a gyerekek.
Ezeknek a gyerekeknek hány százalék a cigány gyerek?
Felszokott merülni ez a kérdés, és nincsen úgy Magyarországon egyáltalán statisztika arról, ugye általánosságban nincs statisztika a cigányságnak az arányáról a társadalomból, úgyhogy így módon erről sem készül statisztika. Ezt nem tudjuk megmondani. Az biztos, hogy azok a családok felülreprezentáltak a gyerekjóléti szolgálatok látókörében, akik nagyon mély szociális rétegből jönnek, vagyis az a kilátástalanság, munkanélküliség, azért sokszor indukálja azt, hogy a gyereket végül ki kell emelni a családból.
Nevelőszülőktől ez talán egy még nagyobb önzetlenség, hogy velük is ugyanúgy foglalkozik.
Igen, azt hiszem, hogy ez egy kimondatlan elvárás is tőlünk, tehát hogy aki bármilyen szempontból különbséget tenne cigány, nem cigány gyerek között, azért azt a szervezet nem alkalmazná.
Ez világos, igen. És hol van a te szereped ebben a szervezetben?
Az én szerepem az ott van, hogy a Budapesti Koordinációs Irodában dolgozunk jó néhányan a kollégáinkkal, akik azzal foglalkozunk, hogy minthogy ez egy nemzetközi szervezet, azt elfelejtettem mondani, hogy 134 országban van az SOS. Nekünk az a szerepünk itt Budapesten, hogy a nemzetközi szervezettel tartsuk a kapcsolatot, és a nemzetközi irányelveket, szakmai sztenderdeket próbáljuk a vidéki területeken érvényesíteni, illetve a három vidéki terület munkáját egy kicsit összhangba hozni. Tehát mi innen egy kicsit ilyen koordináló, tanácsadó szerepet viszünk a területek, vidéki területek felé. Az én konkrét szerepem az, hogy egyrészt a nevelőszülő toborzást, az ehhez kapcsolódó kampányokat koordinálom országos szinten, másrészt a nevelőszülő kiválasztásban van egy ilyen koordinációs szerepem, illetve azt a nevelőszülők képzéséhez, szupervíziójához kapcsolódóan dolgozom a nevelőszülőkkel. valamint amikor belép egy nevelőszülő a szervezetünkbe, akkor van egy úgynevezett orientációs programja, tehát hogyan lehet őt a legeslegjobban felvértezni mindenféle képességgel vagy készséggel ahhoz, hogy a legjobban végezze a munkáját, ebben dolgozom.
Általában milyen típusú nevelőszülők jelentkeznek, tehát magas iskolai végzettséggel rendelkezők, gyermekük van-e, nincs gyermekük?
Nagyon jó kérdés, mert érdekes módon tényleg van néhány nagy jellemző típus, aki jelentkezik nevelőszülőnek. Az egyik ilyen típus az, aki, és ez nem a gyerekfaluban van, hanem a saját ingatlanán fogadja a gyerekeket, aki otthon van, háztartásbeli, és akár kisgyerekkel, akár már nagyobb bacska gyerekkel, de nem megy vissza dolgozni, hanem otthonban viszi a háztartást, támogatja, vagy nem tudom, fenntartja a családi tűzhelyt, vagy a család szentségét, és akkor ő úgy érzi, hogy mondjuk az egy-két gyereke mellé még simán elbír egy-két gyerekkel. Ezt a típust egyébként, ha lehet ilyet mondani, akkor nagyon szeretjük, mert ezek nagyon nagy energiával bíró, meg nagyon családanya a szerepükben kiteljesedő igen. emberek, tehát hogy ezt a típust...
Nekik ez az életük.
Igen, tehát hogy a család, a gondoskodás. És ez azért is jó szerintünk, mert azt figyeltük meg, hogy szülők vérszerinti gyerekeiknek, és ez egy nagyon érdekes és fontos tapasztalás, hogy lesz SOS testvérük, mondjuk. Noha egy nehéz helyzet, mert azért, amikor egy vérszerinti családba jön a kis testvér, akkor is az meg szokta borítani a család dinamikáját. És hogyha hirtelen jön két gyerek, mondjuk egy teljesen más kultúrkörből és más problémákkal, akkor azért azt a gyerekek nem szokták az elején jól viselni, de hogy itt azért megint csak jelentősége van, vagy fontos szerepe van a szakembereknek, akik előre felkészítik erre a családot, hogy hogy kell mondjuk egy ilyen helyzettel megbirkózni. És aztán azt is látjuk, hogy nagyon jó kapcsolatok alakulnak ebből, tehát hogy nagyon értékesek azok a kapcsolatok, amik a testvérek között alakulnak, akár azután is folytatódnak, hogyha a gyerek már visszakerül, vagy örökbefogadásra kerül. Tehát ez az egyik típus, akkor a másik típus az, aki már felnevelte a gyerekeit, viszont még nincs unokája, ami után nagyon vágyakozik. Tehát ez az ilyen fiatal nagymama tulajdonképpen, aki mondjuk ilyen 50-es, 50-55 körül van, és akkor azt érzi, hogy hát én már nem bírok egyszer várni arra, hogy legyen unokám, viszont imádnám, hogyha még gyerekekkel foglalkozhatnék, és akkor tulajdonképpen újra kezdi ezt az egészet. Tehát a gyerekeket felnevelte, mondjuk 20 évesek, vagy 20 pár évesek kirepültek, és akkor ott szomorkodik, és azt érzi, hogy de hát nekem még annyi energiám van, és annyi érzelmi energiám arra, hogy gyerekekkel foglalkozok, és akkor ő is egy típus. Van az a típus, akinek nem lehet gyereke, saját gyereke, és akkor ez az egyik megoldás tulajdonképpen arra, hogy hogyan lehetne mégis anya. Van az a típus, aki tényleg pusztán tiszta társadalmi felelősségvállalásból csinálja ezt, tehát megérti azt, hogy van rengeteg gyerek Magyarországon, akinek egyszerűen erre szüksége van. Tehát az a helyzet, hogy mai napig egyébként kevés nevelőszülő van az országban, sokkal több, még néhány ezerre lenne szükség, úgyhogy itt is ezen a fórumon is mindenkit bátorítok arra, hogy jelentkezzen nevelőszülőnek. Tehát megérti azt, hogy itt van ez a 22 ezer gyerek, ennek nagy része még kiskorú, és hogy segítenie kell valakinek, ezeknek a gyerekeknek, és akkor vállalja ezt a társadalmi szerepet. Most és akkor persze vannak ezek a sztereotípiák, a megélhetési nevelőszülők, ezt is el kell mondani, hogy van az, aki csak azért jelentkezik, mert más munkalehetőség mondjuk nincs az adott megyében, és akkor jobb híján mondjuk gyerekeket vállal, de az szerintem egyébként önmagában egyáltalán nem baj, hogyha itt van egy akár komoly anyagi motiváció is, mert ez egy állami feladat, amit valaki ellát magán személyként. Nyilván az a probléma, hogyha csak az anyagi motivációja van meg.
Csak nőket említettél. A férfiak ebben ilyen mellékszereplőnek tűnnek, tehát a nő dönt ebben a kérdésben, és a férfi, ha szereti a nőt, akkor mellé áll, vagy hogyan működik ez?
Igen, hagyományosan az SOS az egy ilyen, ez az SOS anya, tehát hogy történetileg az anyákat referálta, hiszen így alakult ki a szervezet, vagy ennek apropóján alakult ki, hogy özvegyek maradtak ugye egyedül a gyerekekkel, tehát akkor szükségszerűen SOS anya lett az, aki gondoskodik a gyerekekről, de hogy nyilván reagál a társadalmi trendekre, vagy a megváltozott társadalmi kontextusra a szervezet, úgyhogy most már abszolút preferáljuk azt, hogy a szülőpáros jelentkezik. A tapasztalat az egyébként, hogy gyakran jelentkezik egyedülálló nő, de hogy mi mindenképpen azt gondoljuk, hogy a legjobb a gyereknek az, hogyha a hogy SOS anya és apa neveli föl őket együtt, tehát azt azért azzal nem vitatkozik senki, hogy a gyereknek akkor a legjobb, hogyha van anyukája meg apukája is. Nem az anya dönt, de mondjuk az a páros egyik tagjával kötjük meg a szerződést, aki általában az anya, és akkor ő végzi el a képzést, ő az, akit alkalmaz a szervezet, de ideális esetben jelen van, abszolút jelen van az apa, és egyébként nagyon fontos, tehát nagyon sokszor látom a gyerekeken, hogy hát imádják az apukát. Nagyon fontos a gyerekeknek a férfi energia, vagy ez a férfi szerep tulajdonképpen.
Te miért foglalkozol ezzel? Tehát neked mi a belső motivációd?
Ez jó kérdés, és még meg szokták kérdezni, sose tudok rá válaszolni, ez valahogy így alakul, tehát pszichológus vagyok, úgyhogy nyilván van itt egy alapsegítő attitűd bennem, de hogy gyerekvédelemmel miért kezdtem foglalkozni, az egy kicsit ilyen véletlenszerű, tehát amikor megszületett a saját kislányom, akkor azt éreztem, hogy ezt az anyai érzést annyira erősen éreztem, hogy minden gyereknek úgy éreztem, hogy segíteni kell, tehát nem csak a saját kislányom felé éreztem ezt az érzést, hanem minden gyerek felé, és akkor valahogy megtaláltam a szervezetet. Tehát az mindig világos volt, hogy az igazán elesetteknek, vagy a nagyon sanyarú sorsúaknak akarok segíteni, vagy velük dolgozni, tehát azokkal az emberekkel, akiknek a legnagyobb szüksége van rá, és ezek közül aztán a gyerekek, a sérülékeny gyerekek, vagy a traumatizált gyerekek, meg tényleg az a kiszolgáltatott csoport, aki a legjobban megérdemli, vagy akinek a legjobban szüksége van a segítségre, miközben szerintem egy hálás feladat is, tehát azért a gyerekek tényleg formálhatóak, ezeket a sorsokat ki lehet még egyenesíteni, ha jól dolgozik az ember, vagy jó nevelőszülőkkel dolgozik, akkor jó látni azt, hogy ezek a gyerekek tényleg meg tudnak nyugodni, helyre tudnak jönni, nagyon súlyos traumákból fel tudnak épülni, és azért az egy nagyon jó sikerélmény, vagy nagyon komoly sikerélmény, hogy nekik tudtunk segíteni.
Van-e egy olyan konkrét és legszebb élményed hivatásod során, ami úgy nagyon meghatározta az életedet, a gondolkodásmódodat?
Ez biztos, hogy maga a választás, hogy én pszichológus lettem, az egy ilyen családi történet nyomán alakult így. Anyukám egyik barátnője volt súlyosan beteg, pszichiátriai beteg, és azt láttam, hogy mindenki elfordult tőle, de anyukám pedig az egyetlen volt, aki soha nem szűnt megfoglalkozni vele, tehát ő mindig ott volt nálunk. Mai napig már évtizedek teltek el, és szociális otthonban lakik ez a hölgy, de anyukám még mindig megy látogatni őt, és mindig is, amikor a legdurvább történetei voltak, mert paranoid skizofrénről beszélünk, tehát akkor is teljesen természetesnek vette, hogy ez a barátság megmarad, és azt hiszem, hogy ez az élmény, ez nagyon meghatározó volt nekem, a tekintetben, hogy hát egy segítő attitűd kialakulásában, vagy abban, hogy hogyan viszonyul az ember ahhoz, akitől elfordul a társadalom, akit elítél a társadalom, akit megvet tulajdonképpen a társadalom, mert azért sokszor ezek a gyerekek is az állami gondozottak, egy olyan kategória, akivel úgy nem szívesen foglalkozik a társadalom. Tehát, hogy én azt hiszem, anyukámon keresztül tanultam meg ezt a feltétel nélküli elfogadást.
Azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz hivatás és feladat, amit ti visztek itt a mai társadalomban, de mégis olyan boldogan beszélsz erről. Mi az öröm forrása?
Igen, hát azért beszélek erről boldogan, mert meggyőződésem, hogy ez egy nagyon értékes munka, tehát szerintem annál jobb nincs, mint azért dolgozni minden nap, hogy értéket teremtsünk, tehát hogy az az érzés, hogy mindig teszünk valamit, és a kollégáim tényleg a legnagyobb kitartással meg erőfeszítések árán dolgoznak, az jó egy ilyen csapatnak a része lenni, és azt gondolom, hogy a szervezet, ráadásul az SOS Gyerekfalvak egy profi szervezet abból a szempontból, hogy sok lehetősége van, nagyon jó szakembereket tud kiválasztani, tehát jól tud működni egyszerűen, tehát hogy egy olyan keretek között végezzük ráadásul ezt az értékes munkát, hogy nem kell mondjuk a napi megélhetés miatt aggódni, nem kell egy folytában a működés miatt aggódni, úgyhogy ettől az ember azért jól érzi magát.
Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Szlankó Violával, az SOS Gyermekfalvak munkatársával. Prontva Ivera beszélgetett.
Életvédelem a Mária Rádióval.